Mi a neved, vádlott?
A nevem Podoliában Terguszkó Jaroszláv, Zbarazban Kohaninszkó Zdenko, Odenzében Fráter Hilárius, Hamburgban Junker Éliás, Münsterben Strand Vilmos, Amsterdamban Minher van der Bullen Tóbiás, Szingapúrban Maharadja Kong, a tengeren Captain Rouge, Lilben Chevalier de Mont Olymp, Pfalzban Dr. Sarepta, itt pedig Hugo von Habernix.
Egy hírhedett kalandor a 17. századból. Jókai Mór regényének rádióváltozata. Harmadik rész. Maga a kalandor
Tajtóth László.
A kíváncsi fejedelem
Havar István.
A vádló, akinek történetünkben a Soltész név dukál,
Usztics Mátyás.
A jegyző, aki nem csupán protokollumba veszi az elhangzottakat, de gyakran közbe is szól,
Nagy Zoltán.
Fejedelem!
Na, Soltész uram, folytassuk a vádlott kihallgatását. A legutóbb valami sántaságról volt szó. Jegyző, hogyan is volt?
Méltóságos fejedelem, először is egy ágyút csinált a hajdemákoknak. Majd elvette a vezérlányát, később a berdicovi kolostor ellen képkedett, de végül a barátoknak segített. A nagy csatában furcsa módon sánta lett, de most éppen egészséges.
Nos, halljuk, Hugo, ma milyen gonosz tettekről mesélsz.
Csodálatos megszabadulásom után egy nap meggyóntam a jó páter Agapitusnak, hogy unom már ezt a szent életet itt a kolostorban. Szeretnék kint élni a világban, és arra kértem, hogy ajánljon be egy olyan lengyel főúrhoz, ahol kevés a dolog és sok a mulatság.
Jaj, édes fiam, azt, hogy én tégedet valamely keresztény világi úrhoz berekommendáljalak, semmiképp nem tehetett. Mert nem volna elég azt bizonyítanom, hogy jelenleg igen kegyes szerzetes vagy, azt is bizonyítanom kellene, hogy mindekkorig tiszta életű kegyes ember voltam. Annak pedig én az ellenkezőjét tudom. Hanem azért segítek rajtad, íme visszaszolgáltatom a nálam hagyott mankódat, amelyik tele van most is arannyal. Menj Lembergbe, és keresd fel Malach mestert. Az egy gonosz életű, az ördögök cimborája. Rég megérdemelte volna, hogy mágiára kerüljön. Oda is jut, ha a Szent Inkvizíció behozatik. Ez neked való ember.
Itthon van a Malach?
A Malach itthon van. Mit akarsz vele?
Elmondom röviden és világosan. Én be akarok jutni Visnyovszki herceghez, udvarnagynak. Arra nézve szüksége van egy nemesi levélre, amivel igazoljam előkelő származásomat, egy akadémiai bizonyítványra, mely minden tudományban való jártasságomat igazolja. Egy keresztlevélre, meg egy bérmáló levélre, mely katolikus hitben való neveltetésemet kiderítse, és aztán egy magasztoló levélre, valamely nagy fejedelemtől, ki engemet, mint vitéz és hűséges lovagot beajánl. Mindezt pedig nem kívánom ingyen. Megadom az árát. Mondd meg, Malach, mit fizetek érte?
A Malach te neked azt felelie vakmerő kívánatokra, hogy te egészen rossz helyre jöttél, amikor őnála keresed ezeket. A Malach kezei nem ártják magukat ilyen bűnös foglalkozásba. A Malachnak nincs is semmi köze az ilyen rongyos koldusokhoz, mint te vagy.
Ha igazi lovag akarsz lenni, és pénzed is van hozzá, eredj el, lép a Malach komájához, a Malchus ruhakereskedőhöz, aki nagyuraknak való öltözeteket árul. Az majd csinál belőled nemes urat, ha van pénzed.
Innen pedig hord el magad, és ide többet vissza ne jöjj, mert a Malach igazságos férfiú, akinek ajkait hazugság soha el nem hagyja, s akinek ujjai hamisítás tintájától soha be nem feketültek.
Micsoda nagy szerencse, hogy látom kegyelmességedet újra. Porrá váljak, ha nem éppen 100 esztendeje, hogy legutoljára láttam. Most is mindjárt ráismertem.
Én rám, hiszen nem is...
Hogy ne ismernék rá az én kegyelmes uramra, Kohanovszki Zdenko nemes úrra, aki fogadásból elment zarándokruhába Rómába, zarándokruhában vissza is tért. Fogadni mernék a fejedelemmel egy picskére, hogy ebben a rongyos ruhában senki sem ismerne rá az én kegyelmes uramra, a Kohanovszki Zdenko nemes lovagra, s ha a szép Perszida meglátná most, akitől azt a szép koszorút kapta, mikor a nagy viadal volt lóháton. Hát azt mondaná, adjatok egy garast ennek a rongyos koldusnak, aztán kergessétek odébb. Ja, bizony a szép Perszida azóta herceg asszony lett, a hatalmas Visnyovszki herceg felesége. De én nem felejtettem el olyan könnyen az én kegyelmes uramat. Most is itt tartogatom a nemesi öltözeteit, amiket itt hagyott nálam zálogban. Na, vegye csak fel az öltönyét. Tudtam jól, hogy visszajön még egyszer a Szentföldről, s kiváltja azokat tőlem az én kegyelmes uram, a vitéznemes Kohanovszki Zdenko.
Mivel tartozom mindezekért, kedves Markusz mester?
100 aranykerek számban.
100 arany? Hisz ilyen drága ruhája még a vajdának sincsen.
Az ám, de hát azok a drága, szép írások, amik az övön függő tarsolyban vannak.
Az írások?
Mikor az én kegyelmes uram azokat nálam hagyta, a lelkemre kötötte, hogy úgy őrizzem azokat, mint a szemem fényét. És én úgy őriztem. Én nem tudom, mi lehet bennük. Én nem tudok se diákul, se görögül. Ott vannak mind a tarsolyban. Tessék megnézni.
Ja, lássuk csak. Ez egy akadémiai bizonyítvány a Sorbonne rektorától. Tudományos előléptetéssel, továbbá keresztlevél és bérmáló levél a krakói érsektől. Vitézségi bizonyítvány a császári fővezér Monte Cucolitól. Ez meg a jeruzsálemi pátriárka kegylevele, amit a Szent Sír zarándokainak osztogat, és mindez Kohanovszki Zdenko nevére. Az pedig én vagyok.
Most hát megéri a 100 aranyat ez a szép öltöze.
Itt van a 100 arany, Malkusz mester, és köszönöm, hogy megőrizte a szép öltönyömet.
Jó utat és sok szerencsét, kegyelmes uram, a hercegi palotában.
Zdenko! Hát megkerültél, ördögattát! Ugyan ember lett belőled.
Emlékszel rá, hogy mit tettünk, mikor legutoljára elváltunk egymástól?
Hát, ittunk.
Szent igaz! De hát tudod-e, mi befogadtunk akkor?
Hát nagyon régen volt, de... Arra fogadtunk? Melyikünk? Isza le a másikat.
Igaz, Zdenko! Erre fogadtunk! Az ördög vigyen el, ha most mindjárt meg nem mérkőzöl velem! Hozzátok a serleget!
Ez kimeríti a csalás vétkét.
Ám de... Nem szánt szándékkal történt. A vádlott tehát mentesítessék a vád alól.
Ha ez így fog menni, az a gonosztevő minden gonosztetből ki fogja disputálni magát.
Úgy van, ki magyarázza még a végén magát.
No, ergo nem is tudom, hogy kinek hívnak már. Na, folytasd!
A herceg udvaránál úgy tartottak, mint régi jó cimborát. Egész nap vadászni jártunk a herceg nagy rengetegeiben, bölényre meg medvére. És mikor megtértünk a hercegi palotába, akkor elkezdődött a dínom-dánom. A herceg ilyenkor mindig eldicsekedett diadalával, amit karácsony éjszakáján a hajdemákok fölött vívott. Ilyenkor én bámultam a legjobban, és úgy tettem, mint aki sose hallott a hajdemákról. Azonban a legnehezebbje még hátra volt. Asszonyt még nem láttam a háznál, mert a hercegnő ez időben éppen búcsújáraton volt, a Berdicovi csodatévő kolostorhoz. Mint a cimborák beszélték, a hercegnek 8 évi házasságát mindezidáig nem kísérte gyermekáldás. Nem csekély aggodalommal vártam a hercegnő visszaérkeztét. A férjen kívül minden ember tudta és beszélte, hogy Kohanovszki Zdenko a fiatalasszonynak leánykori szeretője volt. Mi történik akkor, ha a szerelmes asszony szemei élesebbek, mint az egész világé, és kitalálják a különbséget az igazi és a hamis között? Szerencsém volt. Zdenkónak ismert meg. Igen kegyesnek és ájtatosnak látszott. Ha leült az asztalhoz, s ha fölkelt, mindig hosszan imádkozott. Nevemen nem szólított soha. Azt mondta, uram. Sőt, ami legfőbb foka a fikmálásnak, jelenlétemben enyelgett a férjével. Esténként pedig saját kezével készítette el férje számára az éjjel italt, hogy az áldásnak és fogadalomnak nagyobb hatása legyen. A csoda ital elfogyasztása után a pár mindig szobáiba vonult. Egyszer azonban, amint a herceg elfogyasztá az italt, nem ugrott fel frissen és fiatalosan, mint eddig tevé, hanem elterpeszkedett és mély álomba zuhant.
Hát visszatértél. Hát szeretsz még.
Ó, hogy vártam ezt a pillanatot. Mély rettenetes volt a számüzetésem te nélkül.
Jaj, gyere, szerelmem, minden perc drága.
Ezt én nem értem.
Én értem.
Na de hát ne szokj,
csökkent félbe a legjobb helyen. Folytassa vallomását, Hugo von Habernitz. Hogyan történt tovább?
Olyan volt, mint egy túlvilági álom. Mintha a poklot és a paradicsomot összekeverték volna, és engemet közéjük dobtak. Fejem szédelgett. Tudtam jól, hogy minden csók, amit elfogadok és visszaadok, csalás, rablás, szentségtörés. Hogy megcsalom a házat, mely vendégszeretettel befogadott, a gazdát, ki kenyeret ád, az ismeretlen férfit, kinek nevét viselem, az asszonyt, ki régi szeretőjének ismerel, megcsalom az Istent és az ördögöt egyszerre.
Megáltalkodott gonosz tefő! Ez fortéjosan elkövetett házasságtörés.
Adulterium cum etellionatul.
Hát a hidelmet! Hiszen nem ő kezdte. Az asszony volt a vétkes.
Hát ha ez így megy tovább, mi is bűnösök leszünk.
Maradjon nyugton, Soltész uram. Hogyan is volt tovább?
Zdenko, ha el tudtam menni, érettem a Szentföldre. El tudnál menni, értem még a pokolba is.
Bárhová, még oda is éretted.
No, ha szemébe tudsz nézni a kárhozatnak, az én szerelmemért, akkor óvakodjál ezt a bűnödet, aminek fele az enyém, valaha is meggyónni. Ezt el ne mondd még egy papnak se, egy szentnek se, még egy oltárkép előtt se, mert ha meggyónod akárkinek, abból nagy szerencsétlenség támad. A herceg papjától meg különösen óvakodj. Nagyon ravasz ember.
Az öreg herceg igen vallásos volt. Megkívánta saját környezetétől, hogy minden ünnepnapon meggyónjon. Saját udvari kápolnájában tulajdon elöljárósága alatt kellett kinek-kinek megjelenni a gyóntatószék előtt, és bemondani, ki mit vétkezett. A gyóntatószékben ülő papnak csak a kinyúló kezét lehetett látni, amint egy hosszú pálcával a vezeklőnek a fejét érinti, bűnbocsánat jeléül. Először a herceg gyónt, utána szép Perszida, azután következtem én, a házi barát, a major Domus.
Térdelj le, és vald be bűneidet.
Páter, innen fogsz te kifecsegni abból, amit én neked elmondok?
Hogy gondolsz ilyen bolondot, fiam? A gyónás titka sérthetetlen szentség.
De hát, ha te mégis megtalálnád azt sérteni.
Akkor engemet a mágián égetnének meg.
Nem volt rá eset, hogy a gyóntató elárulta volna a titkot, amit a fülébe súgta?
Sohasem volt arra eset. Még a gyilkosságot vallottak is mellőtte, s a pap megtudta, hogy az igazi gyilkos helyett egy ártatlan vádlottat akasztanak föl.